A 2014. december 21-i prédikáció.
A 103. Zsoltárt hallgassuk meg, annak néhány versét, majd csendesedjünk el Isten színe előtt, és tartsunk bűnbánatot. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mind a sasé. Minden elnyomottal, igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága, ha végig söpör rajta, a szél vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezését. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik, áldjad lelkem az Urat. Hajtsuk meg a fejünket. Uram, amikor a Zsoltárossal együtt azt kérem a lelkemtől, hogy az egész bensőm a te nevedet áldja, akkor valami nagy összeszedettséget, valami nagyon jelentős és fontos jelenlétet kérek. Azt az összeszedettséget és azt a jelenlétet, ami olyan nehéz. Nehéz összeszedetnek lenni, nehéz jelen lenni saját magam számára. Nehéz a te számára, a másik számára. És leginkább nehéz te előtted, Urunk. Bocsásd meg, hogy szétszóratunk. Vagy hogy szétszórjuk magunkat. Bocsásd meg, hogy nehéz magunkra, egymásra és rád hangolódni. Bocsásd meg, hogy az ünnep többször teher, mint öröm a számunkra. Bocsásd meg, és jöjj közel hozzánk, a te irgalmaddal, amely elveti a vétkeinket, amely irgalommal formál minket. Így kérjük, hogy így figyelj ránk. Kérünk, hogy így legyél jelen számunkra, hiszen tudjuk, hogy te jelen vagy. Kérünk, irgalmazz, és bocsásd meg minden vétkünket, amit elkövettünk a szavainkkal, a tetteinkkel, a mulasztásunkkal, ellened, a másik ellen, és saját magunkkal szemben. Úrunk, irgalmazz, Krisztus kegyelme. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből az 52. fejezetből a 7-től 10-ig terjedő verseket. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgass csak! Őrállóit hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vigan ujjongjatok minnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását. Hagyjuk meg a fejünket, adjunk hálát, és hívjuk Isten szent lelkét. Köszönjük, Urunk, a jó hír boldogságát. Talán kevés a jó hír az életünkbe, de most Ézsaiás próféta hangján vágyunk rá, hogy eljusson a szívünkbe. És köszönjük neked, Urunk, a hétköznapi jó híreket. Köszönjük neked a jó hír hozóit. Köszönjük, Urunk, a szabadulás, a szabadítás ígéretét. Annyi minden van, amiből szeretnénk kijönni, amiből szeretnénk kiszabadulni és megszabadulni. Köszönjük, hogy most ezt az örömhírt hirdeted, hogy nálad a szabadság, a szabadulás. Köszönjük, Urunk, hogy a próféta újongó romokról beszél. Köszönjük, hogy ez azt üzenheti a számunkra, hogy bármilyen romos állapotban is legyünk, van lehetőségünk az örömre. Van lehetőségünk az újongásra. Kérünk, hogy teremtsd meg, Szentlélek, ezt a készséget bennünk. Teremtsd meg körülöttünk ezt a hangulatot. Segíts a mai Isten tiszteleten. Légy velünk, légy bennünk, légy mellettünk. Amen. Fennállva hallgassuk meg, testvéreim, azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában az első fejezetben, a 19-től 28-ig terjedő versekben. János így tett tanúságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ahogyan ezt Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, s én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Idáig Isten igéje, foglaljuk. Szeretett testvéreim, Amsterdam városában van a Van Gogh Múzeum. Ebben a múzeumban egy helyen találkozhatunk a festő önarcképeivel. Önarcképekkel egymás mellett. Több is van. Különböző variációk, árnyalatok, fényviszonyok változásai. Ugyanazok az arcvonások más fénytörésben. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Nyilván a festők, akik sokszor megfestették a saját önarcképüket, miközben ezt megtették, ezen meditáltak. Hosszú, befelé tekintő folyamat. Ki vagyok én? Egyre mélyülő kérdés. És ez az egyre mélyülő kérdés, hogy ki is vagyok én igazából, illik az adventhez, illik az advent hangulatához. Itt azonban, ebben a történetben, itt János evangéliumában nem az a kérdés, hogy ki vagyok én. Nem egy önismereti meditációról van szó, egy egyre mélyülő kérdésről a csendben. Ez a kérdés nem belülről fakad, hanem ez a kérdés kívülről jön. Ebben a történetben ez a kérdés fenyegető. Ez a kérdés számon kérő. Ez a kérdés veszélyt hordozó. Ki vagy te? Ki vagy te? Kérdezik keresztelő Jánost, aki a Jordánon túl, Betániánál, a pusztában keresztel. Ki vagy te? Kérdezik őt a papok és a léviták. Kérdezik őt a vizsgáló bizottságnak a tagjai, akiket a zsidó főtanács küldött ki, hogy vizsgálják meg ezt a zavaró körülményt, amit keresztelő János jelent, amit tesz, hiszen veszélyes ez az egész, sokan mennek hozzá. Fenyegető, nem meditatív kérdés. Ki vagy te? Ha viszont ilyen a kérdés, akkor jól meg kéne gondolni a választ. Egy fenyegető kérdésre nem mindegy, hogy mit válaszolok. Nem biztos, hogy jó egy ilyen helyzetben őszintének lenni. Ügyesen ki kéne valahogy csúszni a válasz elől. Vagy meg kéne próbálni értetlennek mutatkozni. Ismerjük ezeket a technikákat. Vagy az is egy jó lehetőség, hogy elkezdek mellé beszélni. Vagy még jobb, valami más témára váltok gyorsan, elterelem a szót. Ne próbálom elkenni ezt az egészet. Ismert technikák, nap mint nap találkozunk vele. Éppen ezért felemelő az, hogy keresztelő János nem így tesz. Bár senki nem mondta ki, hogy mit gondol róla igazából, bár senki nem mondta ki, hogy kinek tartják, nem kérdezik meg nyíltan, ez jellemző a kérdezők sunyisságára. De ő tudja, hogy mit akarnak. Nem keni el a választ. Sőt, annál többet tesz jóval, mint hogy pusztán válaszoljon. hanem azt is napfényre hozza, amit nem akarnak kimondani, amit csak gondolnak, vagy sejtetnek, ami a kérdezés mögött van. Ezzel az őszintesség és a hitelesség talajára állítja a párbeszédet. Teszi ezt egy ünnepélyes formulával. Legalábbis János evangéliuma így vezeti be. Ő megvallotta és nem tagadta. A tanú hangját fogjuk hallani. Az igaz tanúnak a hangját. Annak a tanúnak, aki azonos azzal, amit mond. Aki nem mellé beszél, aki nem elken, aki nem vált más témára, hanem mondja azt, ami hiteles. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Hát ez nem elég válasznak. Folytatják és nem tágítanak. Keresik tovább a beazonosítási pontokat. Hát akkor te vagy Illés? Hiszen a messiási időkben tudjuk, hogy majd Illés visszatér. Akkor biztos te vagy az, nem? Nem. Nem mond többet Keresztelő János, csak ezt a rövid tagadó szót. Nem. Egy második nem. Ez sem talált. Ez a skatúja se stimmel Keresztelő Jánosra. Ez se lehet ráhúzni. De nem engedik, harmadszor is itt a kérdés. Hát akkor proféta vagy? A válasz nem. Megint rövid és velős. Egyetlen fölösleges szó sincs. Ez se talált. De azért a gondos Biblia olvasónak feltűnik, hogy milyen izgalmas ez, hogy háromszor hangzik el egy kérdés, és háromszor hangzik el egy tagadó válasz. Ugye? Ismerős. Péter az a Bibliában, aki háromszor tagadó választ ad. Tudnilik arra a kérdésre, hogy ismeri-e Jézust. De óriási a különbség, és érdemes összevetni a kétszer-háromszori tagadás között. Péternél a tagadás mögött a félelem van. Péter tulajdonképpen ezzel a tagadással azt mondja, hogy inkább megtagadom magam. Tudjuk jól persze, Jézus tagadja meg, de ha én megtagadok egy intim, bensőséges kapcsolatot, azzal magamat tagadom meg. Péterrel ez történik. A félelem miatt. Aztán arra is van lehetőség, hogy azt mondjam, hogy nem én voltam, hanem ő. Ez a felelősség áthárítása. Ha valami rosszul sikerült, akkor nem vállalom a felelősséget. Nem én voltam, hanem ő. Hát ezt megismerjük a Biblia első lapjairól, amikor Ádám Évára, Éva pedig a kígyóra hárítja a felelősséget. Van ennek persze egy fordítottja is. Ha valami jó és szép szerepet szánnak nekünk, ha valami olyasmit tulajdonítanak nekünk, aki nem vagyunk, de az olyan hízelgő, akkor azt nehéz visszautasítani. Milyen jó is lenne idegen tollakkal ékeskedni, idegen tollakkal dicsekedni. De lehet ez a nem a Keresztelő János nemje is, ami egy megszabadítás. Ami egy megszabadulás a rám aggatott elvárásoktól és képektől. Nem én vagyok a messiás. Nem én vagyok a Krisztus. Nem én vagyok a megváltó. Olyan képtől, feladattól, szereptől megszabadulni, ami nem az enyém, ami nem én vagyok, azt gondolom, ez tényleg felszabadító. Keresztelő János nemje erről a szabadságról szól. Nem vagyok az. sem a proféta képe, sem a hozzátartozó elvárások, sem az illés visszajövetével kapcsolatos elvárások, sem a Krisztusra vonatkozó elvárásoknak nem tudok, nem akarok, nem felelek meg ennek a feladatnak, ennek a szerepnek, ennek a képnek. De nem tágítanak. Nehéz helyzetben vannak a kikérdezők, a vizsgáló biztosok, hiszen valamit mondani kell a megbízóknak. Odáig jutnak, hogy most már ők is őszinték lesznek, és szinte könyörögnek, hogy mondj már valamit, mert akkor mi bajba kerülünk. Valamit mondani kellene. De hát nehéz egy embernek a titkát kikutatni, nehéz egy embernek a titkát megfejteni, nehéz egy embert behatárolni. Nem is válaszol így keresztelő János. Nem hajlandó magát semmilyen skatujába belezárni. Nem mondja meg. Csak annyit mond el, hogy milyen szerepet tölt be most éppen ő. Egy ember árnyalt személyisége, titka kikutathatatlan. Keresztelő János a válaszával ezt üzeni. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját. Ez a prófétai szerep. Ézsaiás prófétával vett idézet. Ez a szerep, ez az, amit most én vállalok. Nem általában a prófétai szerepet, hanem Ézsaiástól ezt a mondatot. Hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját. Ezt vállalom. És akkor jöhet a személyes kérdés nekünk magunknak. Ki vagyok én 2014 adventjében? Mi az én szerepem most? Ott, ahol vagyok, ott, amiben vagyok. Vajon ki tudok lenni? Mit tudok csinálni? Ami azonos velem. Ahogy keresztelő János, kiáltó szó, én vagyok, vajon ki vagyok? Ő kiáltó szó, én pedig ki vagyok? Továbbra is elégedetlenek a vizsgáló biztosok. Most már keményedik a hang, és számon kérnek. Miért keresztelsz? Hát sok kört megfutottak, mire végre kimerik mondani az igazán fontos kérdést, mert ez a zavaró, amit csinál keresztelő János. Miért keresztelsz? Ez nem felel meg annak, aki vagy. Ez nem kompatibilis azzal, aki vagy. Ezt te nem teheted. Mert mi tudjuk, hogy ki az, aki keresztelhet, és te nem. A te szerepedbe ez nem fér bele. Ez nem vagy, ez nem lehetsz. Ez már igazi támadás, és amikor megtámadnak, akkor hajlamos vagyok a magyarázkodásra. De keresztelő János ezt megint nem teszi, hanem marad hű saját magához, egyenes választ ad. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll, akit ti nem ismertek. Ez a válasz többféleképpen is érthető. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll, akit ti nem ismertek. Jelenti azt, hogy így nem fog menni, fiúk. Így ellenségesen soha nem fogtok se engem megismerni, sem pedig az igazi Krisztust. Ezt üzeni keresztelő János válasza a kérdezőknek. De nekünk is üzenet. Közöttünk van, akit nem ismerünk. Aki titok, aki rejtély, aki meglepetés, nem kiismerhető. Fontos ezt kihangsúlyoznunk gyakorlott karácsonyozóként, ahol már tudjuk minden mondatnak, minden szónak, minden gesztusnak a helyét. Tudjuk, hogy milyen lehet, milyennek kell lenni a karácsonynak, milyen üzenetnek kell elhangoznia. Nem. Közöttünk van, akit nem ismerünk, aki titok, aki rejtély, aki meglepetés, aki nem kiismerhető. Bálint Endre festőművészt, amikor erről a kérdésről, hogy ki neki Jézus, kicsoda Jézus megkérdezték, akkor az volt a válasza, az igazi válasza, hogy valami csoda kellene ahhoz, hogy hitelesen tudjak válaszolni erre a kérdésre. Valami csoda kéne ahhoz, hogy hiteles választ tudjunk adni. Még nem tudunk rámutatni. Ahogy ezt majd keresztelő János megteszi, hogy íme az Isten báránya, ez nekünk még nem megy. Vajon hol lesz felismerhető? Mikor fog történni az, hogy azt érezzük, hogy még a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani? Vajon mikor fog történni ebben a karácsonyban, hogy megrendülök? Mikor fogok megrendülni vajon? Lesz-e vajon egy ilyen pillanat? És ki lehetek én? És mi lehet az én szerepem ezen a karácsonyon? Tudok-e, lehetek-e kiáltó hang a pusztában? Közöttünk áll, akit nem ismerünk. Nála van a válasz. Amen. Meg most a fejünket is imádkozzunk. Majd a csendes percben vegyük Isten színe elé a személyes imáinkat, majd pedig az Úrtól tanult imát, a mi atyánkot imádkozzuk. Köszönjük, Urunk, hogy közöttünk állsz. Úgy is, akkor is, ha nem ismerünk föl. De könyörgünk azért, hogy fölismerjünk, hogy megismertesd magad. Add meg nekünk azt a nyitott szívet, amivel készek leszünk a meglepetésre. Add meg nekünk azt a bátorságot, hogy nem akarunk mindent előre tudni. Hiszen a karácsonyban a legjobb és a legszebb a meglepetés. Vajon mi lesz a meglepetés ezen a karácsonyon, aminek örülni tudunk, ami szép lesz, ami fontos lesz? Egyet tudunk, Urunk, hogy nagyon vágyunk erre. Tegyél minket, kérzünk, erre készé. Köszönjük, Urunk, az üzenetet, hogy mindaz, akik vagyunk, az nagyon árnyalt, nagyon sokszínű, szép és csúnya, örömteli és szomorú. És hogy ezt a teljességet senki nem ismerheti ki, senki nem fejtheti meg, senki nem szoríthatja korlátok közé. De mégis olyan fontos lenne megtalálnunk a választ, hogy itt és most mi lehet az, ami fontos. Mi lehet az a hiteles szerep, amit szeretnénk betölteni, amire vágyunk, ami kell, ami szükséges, ami örömteli. Kérünk, hogy ebben segíts mindahányunknak. Hozzád fordulunk most, Urunk, karácsony kapujában, és kérjük az igazi ünnepet mindenki és minnyájunk számára. Kérjük a gyülekezetünknek, kérjük minden tagjának, fiataloknak, időseknek, családoknak és egyedülállóknak. Kérjük, Urunk, egészségeseknek és betegeknek, gyászban lévőknek, szomorkodóknak és örömöt megélőknek. és kérjük mindenkinek a gyülekezetünk határain túl is. Kérjük minden ember számára, minden jó akaratú ember számára a karácsonyi örömöt és békességet. Kérünk, áldj meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, amit ma tőled kaptunk, és kérünk, hogy hallgasd meg, amit csendben elmondott imáinkat. Amen. Most fennállva együtt az Úr imáját imádkozzuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.